Rómaiakhoz írt levél, 11. rész, 17-es versétől a 24-es versig fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéje iránti tiszteletből. Római levél 11. rész, 17-es versétől így hangzik az ige. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél. Ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Nagy témakörünk a szellemi harc, és kérdezhetjük az alapige hallása, felolvasása után, hogy hogyan kapcsolódik ez a gyűjtő témánkba. A héten gyerektáborban lehettem, ahogy ez már elhangzott, próbáltam készülni a mai napra, és a római levelet tanulmányoztam, amikor erre lehetőségem volt. Ez hajnal, éjszaka és a délutáni csendes pihenők alatt valósult meg. És a római levélben találtam ezt az ismert igét, és megragadta a figyelmemet, megragadta a lelkemet, hogy erről kell ma szóljak. Próbáltam segítségül hívni korábbi igehirdetőket, de nem nagyon találtam erről tanítást. Így mondtam is zentai testvérnek, hogy nehéz fába vágom a fejszét, de úgy gondolom, hogy ez az üzenet nem kerülheti el a figyelmünket, nem mehetünk rajta túl. Abban a tanítás sorozatban, amiben benne vagyunk, hogy szellemi harc. Ugyanis jó tudni, hogy honnan jövünk, és jó azt tudni, hogy hova tartunk, mert ha ezt nem tudjuk, akkor nem tudunk megállni a harcban, nem tudunk megállni a csatában. Ezért gondolta úgy a Szentlélek, hogy ma erről beszélni kell. Picit messziről kezdem. A történelem két szálon folyik. Van egy szál, amit mi is látunk, tanulunk, vagy esetleg tanítunk történelem órákon, történelmi könyvekben. Ez az, ami előttünk van, ami velünk történik, ami elődeinkkel történt, és ennek nyomait láthatjuk. Vannak emlékművek, vannak múzeumok, amik erről bizonyságot tesznek. Aztán van egy második szál, ami nem a szemünk előtt történik, mint ahogy a napi politika vagy a történelem volt egyszer, az embereknek napi politika, hanem egy láthatatlan szál, ami az Isten történelme. Isten megteremtette az embert, útjára indította, elhelyezte őt az Édenkertben, az ember kilépett ebből a védett területből, belépett a világba, és elindult az emberiség történelme egy lejtőn lefelé. És Isten próbált rengeteg eszközzel, hogy az embert visszafordítsa, ha nem is az Édenkertbe, de a mennyországba. Mert Isten megátkozta ezt a földet, hozzon gazt és bogáncsot, és az ember fáradtsággal szerezze kenyerét, az asszony pedig fájdalommal szülje az ő gyermekét. Úgyhogy egy nehéz állapotba kerültünk mi emberek. De láthatjuk azt, és nem is kell sokat lapozni a Teremtés könyvébe ahhoz, hogy eljussunk Noé történetéhez. Délelőtt volt erről néhány gondolatban szó, hogy miért törölte el Isten az emberiséget föld színéről. Azért, mert istentelen volt, azért, mert engedetlen volt az ő teremtőjéhez. A maga útján járt, és olyan dolgokat tett, ami nem volt kedves Isten előtt. Isten adta Mózest, adta a törvényt, hogy az embert jó útra fordítsa. Isten adott csodákat, adott óriási lehetőségeket, amiket kihasználhattak a zsidók, de újból és újból azt látjuk, hogy elpártoltak az ő Istenüktől. És itt nagyot lépek a történelemben, eljutunk Jézushoz, ugyanis Jézus, amikor megy be az ő szolgálatának útján, Názáretbe, bemegy a zsinagógába, és előveszi Ézsaiás tekercsét, és rá mutat arra az igére, arra a proféciára, ami róla szól. A zsinagógákban úgy történt az Isten tisztelet, hogy vették elő a tekercseket, és folyamatosan olvasták, és ahol abba hagyták egyik héten, ott folytatták a következőn. Az Ószövetség be volt osztva szakaszokra, volt két irányzat, a keleti és a nyugati zsidóság, különbözött az ő áhítatuk abban, hogy az egyik zsidóság 3 év alatt ment végig az Ószövetségen, a másik pedig 1 év alatt. Aztán a bibliakutatók azon is vitatkoznak, hogy véletlenül került pont Jézusra a sor, ugyanis a zsinagógában bármelyik zsidó férfi felolvashatott, aki már elmúlt 30 éves, és rendezett volt az ő háttere, szolgálhatott a zsinagógában. Jézusra esett a sor, vagy ő vette el a tekercset attól, aki előzőleg olvasott, nem tudni. De nagyon fontos az, hogy mit olvas az Úr Jézus. Lukács evangélium erről számot ad a 4. rész 18-19-es versében. Ez egy ézsaiási profécia, amit Jézus felolvas. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Ezért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És a 21. vers, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. A zsidók közt nagy zúgolódást támadt, Jézus kiűzik a zsinagógából, meg akarják ölni, mert Isten káromló mondatot mondott azzal, hogy ez rajta ma teljesedik be, mert ezzel Isten fiának deklarálta önmagát. Hát visszanézve a Bibliát, mi azt mondjuk, hogy hát az is, hogy nem ismerték fel a zsidók benne a Mesiást. Aztán lapozzunk a Máté evangélium a 27. részéhez, ahol eltelik 3 év Jézus életéből, és ismét a zsidókkal áll szemben, ugyanis a vesztőhelyre viszik Jézust, Pilátus mossa kezét Jézus fölött, ő nem talál benne bűnt, és azt mondják a zsidók, hogy ha elítéled ezt az embert, most hogyha nem ítéled el ezt az embert, akkor a császárnak nem vagy a barátja. Pilátus féltette az ő személyes karrierjét, féltette az ő életét. Láthattuk a gyermekekkel a héten az Asterix és Obelix című filmet, bár az nem hívő rendezés, nem bibliai témát dolgoz fel, de ott is, aki ellene szegült a császár törvényének, azzal mit csináltak? Megölték. Valamilyen úton módon, de eltették láb alól. Pilátus ettől az ítélettől fél, és inkább elítéli Jézust ártatlanul, elhárítva magáról a felelősséget, de hogy a maga bőrét mentse. És akkor mondanak a zsidók egy átkot magukra, ami be is teljesedik. Máté 27-24. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta a kezét, a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. És az egész nép így kiáltott. Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Akkor szabadon bocsátott nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. Nem sok idő telik el, Jeruzsálemet lerohanja a római hadsereg, Titus vezetésével. kiírtják a várost, elpusztítják, és beteljesedik az a proféta, amit Jézus mond, hogy kő kövön nem marad. Amikor lerombolják a templomot, akkor vették észre a római katonák, hogy rengeteg kincs és arany volt ott felhalmozva, és megbánták, hogy felgyújtották a zsidók templomát, de az isteni profécia ellen még egy római hadsereg, egy római hadvezér sem tud mit tenni. A templom már menthetetlen volt, leégett, lerombolódott. Azóta sem épült újjá. Isten komolyan veszi a te kimondott szavadat. Isten komolyan veszi azokat a ítéleteket, amit magunk fölött mondunk ki. A zsidóknak a fejükre szállt és az ő gyermekeikre az ítélet, mert Isten számon kérte tőlük Jézusnak a halálát. Így érkezünk el elég nagy léptekkel a felolvasott ige szakaszunkhoz, amikor Pál apostol, akik a pogányok apostolaként lett ismert és szolgált a pogányok között, ő, aki zsidó ember volt, zsidó rabbi volt, sőt, a húzgósága szerint farizeus, ami azt jelenti, hogy fedhetetlen volt az ő élete. Minden olyan vallási törvényt, amit mózesi törvények előírtak, sőt, a rabbik által előírt több száz törvényt is betartott, ő neki volt szüksége megújulásra, megtérésre. Személyes találkozása volt Jézussal a damaszkuszi úton, és 180 fokos fordulatot vett az ő élete. Ezt azért tartom fontosnak, hogy tudatosítsuk magunkba, mert egy zsidó ember megy missziózni a pogány népek közé. És ő mondja a rómaiakhoz írt levélben, Rómában voltak zsidó keresztények, és voltak nagyon sokan pogányból lett keresztények. És Pál apostolnak azért ilyen részletes a római levele, és azért ennyire tematikus, hogy a pogányok megértsék, hogy az ő üdvösségük hogyan is állt elő. Ők nem voltak ott a keresztre feszítésnél, nem voltak ott, amikor a mózesi törvényeket tanulták, ugyanis egy zsidó gyermek 4-5 éves korára kívülről kellett tudja a törvényeket. Annyiszor elmondták neki, annyiszor elismételték neki, hogy kívülről megtanulta. Kérdezem én, ki az a magyar 4-5 éves gyermek, aki a magyar történelmünket kívülről tudja oda-vissza? Ki az a magyar történész, vagy történelem tanár, talán a történészek ebben jobban otthon vannak, de ki az a magyar történelem tanár, aki ebben úgy otthon van, mint egy 4-5 éves zsidó kisfiú? Nem biztos, hogy összeengednénk ezt a két embert egy ilyen párbajra a saját történelmükből, törvényeikből, alkotmányukból. Pál apostol ilyen háttérrel rendelkezik, ilyen tudással rendelkezik, de az ő megtérése is kegyelem. És ezért írja ezt a levelet, és a vad és a szelíd olajfának a története is erről szól, hogy megértsék, megértsük mi pogány hívők, hogy a mi üdvösségünk az tényleg hitáltal van, nem pedig a származásunknál fogva. Isten kiválasztotta Ábrámot, és adott neki új nevet, kiválasztotta a zsidó népet, hogy képviseljék Istent ezen a világon, és tegyenek embereket Isten követővé. Ők lettek volna prozeliták, akik más vallásból zsidó hitre tértek. De a zsidó emberek nem ismerték fel az Úr Jézust, mint Mesiást. Ők mai napig is várják a Mesiást. Mai napig nem ismerik el az Úr Jézus földre jöttét, nem ünneplik a karácsony, nem ünneplik húsvétot, olyan értelemben, mint ahogy a keresztények ezt tesszük. Azonban vannak olyan zsidó emberek, akik zsidó keresztények, így hívjuk őket, akik hitre jutottak. Na így jutunk el a mai igénkhez, amikor Pál magyarázza, hogy amikor a gyülekezet, az új szövetségi hívő emberek esetleg olyan állapotba kerülnek, és feltételezhetjük az írott igéből, hogy a római gyülekezet egy kicsit elbízta magát, hogy ők milyen szuper kegyes hívő emberek, ugyanis Rómában több Isten hit uralkodott, rengeteg dolognak volt Istene, és rengeteg Istent elismertek. És elképzelhető az, hogy az ő hitük is olyan szinten elismert volt, hogy elfogadott, nem üldözték őket, olyan értelemben, ami ki nem derült, hogy az ő hitük nem egyenlő a zsidó hittel, ezért volt az, hogy felgyújtották Rómát és a keresztényekre fogták, mert elindult egyfajta keresztény üldözés. De ez is Isten tervébe, láthatatlan tervébe beleilleszkedett, mert hogyha a római gyülekezet ott magában megvan és növekszik, és el van magával telve, hogy ők milyen szuperhívők, akkor nem terjed úgy az evangélium, ahogy a római üldözés után elterjedt Európába az evangélium, és eljutott különböző tartományokba, országokba. Ezért fontos, és kapcsolódik a szellemi harc témakörébe a keresztények származása, hogy a keresztények a zsidó gyökérből növünk ki. És a gyökér nem kevesebb, mint a fának az ága. Egy fának az ága önmagában nem ér semmit, ha nincsen alatta a gyökér, mert a gyökér az, ami felszívja a nedvességet, a tápanyagot a földből, a törzs az, ami továbbítja az ágakhoz, és így hozhat az termést, gyümölcsöt. Aki ért kicsit is a kertészethez, az tudja, talán fel is tűnik neki az ige olvasásakor, hogy itt egy nem helyes nemesítés történik. Ki az, aki tudja, hogy hogyan szoktak fát nemesíteni? A vad alanyba oltják be a nemes vesszőt. Lefordítom, aki városiak vagyunk, hogy ez mit jelent. Van egy vad körtefa, ezt szeretnénk nemesíteni, és egy nemes körtefának az ágát bele kell vágni a vad körtefának a törzsébe. És lehet azért imádkozni, hogy az begyógyuljon, és amikor ez beoltódik, akkor nemes körtét fog teremni ez a vad almafa. De a római levélben pont fordítva van leírva, hogy a nemes fába oltatik be a vad hajtás. Mekkora kegyelem ez, testvérek, hogy a nemes olajfa, amely nem hozza meg a maga termését idejében, nem ismeri fel az Úr Jézust Krisztusának, Mesiásának, üdvözítőjének, letöretnek azok az ágak. És visszacsatolok Jézusnak arra mondására, amikor a szőlőtőről tesz bizonyságot, hogy aki nem marad a szőlőtőkén, azt lemetszik, azt tűzre dobják. És a Biblia ismétli önmagát. És nem azért, mert nincsen új témája, hanem azért, mert ezek olyan igazságok, hogy több helyen meg van erősítve. Kivágatnak azok az izraeliták, akik nem ismerik fel az Úr Jézust, mint üdvözítők. És az ő származásuk nem hoz számukra üdvösséget. Minden embernek a hite hozhat üdvösséget. Legyen az zsidó, legyen az pogán, legyen az római, legyen az görög, legyen az magyar, legyen az más nemzetiségű. Isten hitáltal igazította meg Abrámot. Olvassuk a római levél 4. részében. És Isten hitáltal vette kedvesen az ő áldozatát. És Isten hitáltal tartotta meg a zsidó népet a pusztában, akik hittek Mózes beszédének. És az ő hitetlenségük és engedetlenségük miatt ölte meg azokat, akik nem mentek be Kánaán földjére, mert nem hittek Mózesnek, azaz nem hittek az Istennek. És az Új Szövetségben sem van ez másképp, mert aki hitetlen, azaz engedetlen, az nem örökölheti az Isten országát. És hogyha a zsidó nép, a zsidó ágak lettek törve a gyökérről, ami adja az életet, akkor mi vad hajtások, akik belettünk oltva, hogy vagyunk olyan büszkék, hogy vagyunk olyan merészek, hogy elbízzuk magunkat. Azt mondja itt Pál nekünk, ne légy elbizakodott, hanem félj. Isten félelme az abban különbözik bármilyen jellegű félelemtől, hogy nem azért féljük az Istent, mert rettegni valunk van. Azért féljük az Istent, mert attól rettegünk, hogy a mi hitetlenségünk az Isten felé, ami halálunkat okozza. A bűneink nem okozzák a mi halálunkat. A mi hitetlenségünk, a mi engedetlenségünk okozza a halálunkat. Az a bűn, amit te elkövettél, az a bűn, amit te esetleg még hordozol a szívedben, letehető, megbánható. Az a bűn, amit elkövettél, az rendezhető. És vannak a bűneinknek következménye. Vannak olyan következményei, amit nem lehet visszafordítani. Akár egy gyilkosság, akár egy válás, egy törvényen kívüli gyermek, sok dolgot nem lehet visszafordítani. Megtörtént. Ott van tényként. De az Istennel ez rendezhető. És emberekkel is, a lehetőségek szerint. Isten megbocsátja a mi bűneinket, hisz az ő akarata az, hogy az emberek üdvözüljenek. És hogyha nem tartaná meg a keresztényeket, és nem tenné féltékenyé ezáltal a zsidókat, akkor önmagát hazudtolná meg, mert Istennek az a terve, hogy mindenki üdvösségre jusson. Emlékszem arra mátrafüredi táborra, amikor énekeltünk, egy sátort állítottunk fel, baptista tábor volt, és volt néhány zsidó dallam, amit ismertünk, énekeltünk, és bejöttek a tábor területére emberek, bejöttek az Isten tiszteletre, és leállították az alkalmat, és mondták, hogy mi kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy debreceni, tiszántúli, békési, szegedi baptista fiatalok, és itt táborozunk. De mi magyarok vagyunk? Mondtuk, hogy igen, magyarok vagyunk. Akkor miért énekelünk izraelita dallamokat? Hát elmondtuk, hogy mi Izrael Istenébe hiszünk, mi az ő gyermekei vagyunk, és az a két ember elkezdett velünk vitatkozni, ha mi magyarok vagyunk, akkor ne énekeljünk zsidó dallamokat, mert ez az ő dallamuk. Ez az ő himnuszuk, ez az ő énekeik. Énekeljünk magyar dalokat, énekeljünk keresztény dalokat, de zsidó énekeket ne énekeljünk. És kérdeztük, hogy de mi ezzel a probléma? Hát örüljetek, hogy a ti kultúrátokat ápoljuk ilyen szinten. És ők kikérték maguknak, hogy ők zsidó emberek származásuknál fogva, és ne énekeljük az ő kultúrájukból ismert dalokat, énekeket. Akkor gyerek voltam, még nem értettem az ő támadásukat, de féltékenyek, izraeliták ránk, pogányokra, keresztény hívő emberekre, hogyha imádjuk az ő Istenüket. Hívtuk őket megtérésre, hirdettük a bűnöknek bocsánatát, nem akarták elfogadni, ők azt mondták, hogy elég az, hogy ők zsidó származású emberek. Testvérek, nem elég az, hogy te zsidó származású vagy. Nem elég az, hogy a te anyád, apád, nagyszüleid baptista hívők. Nem elég az, hogy a te testvéred hívő. Nem elég az, hogy te egyszer valamikor bemerítkeztél. A hit és az Isten előtti alázat és az engedelmesség napról napra az, ami alkalmassá tesz bennünket az üdvösségre. Nem a származásunk, nem a múltunk, és a mi identitásunk ebben van, hogy féljük az Istent. És ezen belül lehetünk mi baptisták, lehetünk mi szabadkeresztények, pünkösdisták, lehetünk mi akármilyen isták, nem ez számít. Az meghatározza a mi mindennapi hívő életünket, meghatározza a mi földi hovatartozásunkat, de nem a mennyei hovatartozásunkat. Mivel kezdtem az ige hirdetést? Hány szálon fut a történelem? 2. A te életed folyhat egy baptista gyülekezetbe. Folyhat egy szabadkeresztény, pünkösdista, katolikus, akármilyen gyülekezetbe. De nem ez a fő lényeg. Isten meghalt, hogy lerombolták a jeruzsálemi templomot? Az ő házát, amit Salamon épített neki, Dávid rendelése szerint? Meghalt az Isten? Nem halt meg. Róma legyőzte a mindenható Istent? Nem. Legyőzte a templomukat. Porig alázta, hogy Jézus megjövendölte. A másik szál, amin a te életed történelme folyik. Örök életed van. És ez túlmutat minden felekezeti határon. Túlmutat mindenféle kegyességi hovatartozáson és kegyességi gyakorlaton. Elkárhozhatnak a szuperkarizmatikusok, elkárhozhatnak a kegyes remeték, elkárhozhatunk mi, baptisták, ha az alázat nincsen meg a szívünkbe. Mert hogyha az alázat elvész a szívünkből, akkor hamar elkezdünk büszkék lenni arra, amik vagyunk. Elkezdünk hamar büszkék arra lenni, akik voltunk, és akik esetleg lehetünk. Van egy olyan történet, és én nagyon kívánom, hogy ez ne legyen igaz az egri gyülekezetre, ami arról szólt egy háladó Isten tiszteleten, amikor a gyülekezet felnőtt korosztálya hálát adott, dicsekedett azzal, a vendég pásztornak, hogy ezt a falat az én apám építette az imaházba. Jött a másik bizonyságtevés. Ezt a hangszert az én nagyanyám, az én dédi papám és az ő unokatestvérei adakozták össze. Jött a harmadik, ezeket az ajtókat én is festettem le, mert apám festő volt, ezeket rám bízta, ő pedig a homlokzatot festette. És így végigment a gyülekezet az épületen, az udvaron, az alaksoron, a padláson, és megkérdezte a vendég pásztor, hogy rendben van, ez 60-70 évvel ezelőtt történt. Legyen áldott az ő emlékük. És adjunk hálát, hogy az az épület felépült. De az üres székekről beszéljetek, hogy azokat mélykőtök tette üressé, vagy mélykőtök nem hívogatta esetleg tele. És a kérdés nem az, testvérek, ma, hogy ki mit adott az épületbe, vagy ki mit tett, vagy épített akár egy épületen. Ez fontos dolog is, komoly áldozat. De ez ne tegyen bennünket büszkévé, ne tegyen bennünket fölfuvalkodottá, mert hamar a sátán ítéletére juthatunk. A sátán neve mit jelentett? Amikor, bocsánat, a sátán neve nem azt jelenti, hanem a Lucifer neve mit jelent, testvérek? Hangosan, világosság, angyala, hírnöke, fényhordozó. Testvérek, miért kapcsoljuk fel a lámpákat? Azért, hogy ezek az ízók égjenek, vagy azért, hogy világos legyen? Hát nem azért, hogy az ízó égjen. Az engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy én ellátok a terem végéig és a testvérek is idáig. Az érdekel bennünket, ha kinyitunk egy könyvet, adott esetben itt a Bibliát, akkor azt el tudjuk olvasni. Nem a projektor a fontos, hanem a fény, amit ide kivetít, hogy elolvassuk az énekek szövegét. Testvérek, mi vagyunk a fényhordozók. De ha a fényhordozó vagy a só magasabb érdemet tulajdonít önmagának, mint a leves, vagy mint a fény, akkor egyenlő a sátánnal. És Istennek nem az a terve, ha már ekkora kegyelemben részesültünk, hogy betölthetjük azt az állapotot, azt a funkciót, amit Isten a zsidóknak szánt. Az izraelitákat szokták úgy is hívni, hogy Isten népe, Isten gyermekei, Ábrahám gyermekei. És hogyha lapozzunk a János evangéliumába, akkor János apostol arról tesz bizonyságot, az első rész 9-es versében. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És a 11. vers, amiről Pál is ír, saját világába jött a zsidók közé, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ez jogosít fel bennünket, hogy a kegyelmet gyakoroljuk, a kegyelmet élvezzük, hogy a kegyelem alatt éljünk. Isten fiának az üdvözítő munkája. És a szellemi harc, amikor folyik az életünkbe, folyik a gyülekezetünkbe, akkor ne legyünk arra büszkék, hogy milyen házba járunk. Ne legyünk arra büszkék, hogy kik voltak a szüleink, milyen hívők voltak. Ezért legyünk hálásak. Áldjuk az ő emléküket, az ő nevüket, áldjuk a mi Istenünket, hogy lehetővé tették, hogyha ilyen előleink vannak, hanem kérjük inkább azt, hogy a mi emlékünk is legyen áldott, a mi életünk is legyen olyan, amire érdemes visszanézni. Azt mondta egyszer Mark Patton testvérő, egy amerikai származású magyar lelkipásztor, az esztergomi gyülekezetnek a pásztora. Ők nem tagjai a baptista szövetségnek, de azonos hitelveket vallunk. Ő azt mondta, Mark testvérünk, hogy ő olyan munkába szeretné oda tenni magát, ami túléli őt. Testvérek, te mibe akarod oda tenni az életedet? Milyen munkába, milyen misszióba? Ne az épület éljen bennünket túl, hanem az a munka, az a folyamat, amibe beállhatunk, vagy amit elindíthatunk, hogyha is egy új látást, új indítatást ad nekünk. Fontos azt, testvérek, hogy a mi identitásunkat tudjuk belőni, tudjuk meghatározni. De ne felejtsük el, hogy a gyökér nem mi vagyunk. Van múltunk. És így vagyunk mi hívő emberek is Ábrahám fiai, hogy a római levél 4. részéből is idézek. A Biblia ismétli önmagát. Ha hiszel az Istenbe, az ő gyermeke vagy. Ha nem hiszel az Istenbe, vagy engedetlen vagy az Isten szavának, nem vagy az ő családjának része. És ahogy látjuk az Ószövetséget, látjuk az Új Szövetség elejét, ahogy a zsidók lelesznek és levoltak törve a gyökérről, így mi is. És az ítélet, amiről délelőtt volt szó, az Úr Jézus visszajöveteléről, először az ő népén kezdődik meg. És erre mondja az írás, hogy ha a hívők is alig állnak meg, alig menekülnek meg, mi lesz azokkal, akik nem Istennek a gyermekei? Az Úr adjon nekünk, testvérek, alázatot, adjon nekünk hitet, hogy úgy álljunk meg az Úr színe előtt, úgy álljunk meg az emberek előtt, hogy ne a büszkeség, ne a nemzeti vagy a felekezeti hovatartozás jellemezze a mi életünket, hanem az az alázat és félelem, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Amen.